Nem ért teljesen egyet a magyar sportolók támogatási rendszerével Dénes Ferenc sportközgazdász, aki az Inforádióban kifejtette, az állam ma a tehetség kibontakoztatása után is mindent finanszíroz az élsportolóknak. Ehelyett az lenne a célszerű, ha a versenyző felnőtt hivatásosként eldönthetné, hogy saját kockázatra piacra lép, és megpróbálja az eredményeit pénzre váltani. Éppen ezért a korábbi sportért felelős helyettes államtitkár a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka üzleti modelljében is szívesebben látna több magánpénzt.
Vegyes az én szememben. Nyilván, mint sportot szerető ember, hát nagy tisztelője vagyok azoknak az eredményeknek, amiket elér. Sajátosnak ítélem a közéleti szerepét, értve ez alatt a sportpolitikában betöltött szerepét, pedig az, hogy üzletileg hogyan működik ez a modell, abban kicsit szívesebben látnék több magánpénzt. Aki például magánkeresetből meg tudja oldani a felkészülését, meg tudja oldani az utazását, az ne vegyen ki közpénzt a rendszerben, hanem
inkább... Egyáltalán ne? Kell az olimpiai jutalmat se vegye fel?
Az az alapelve az Európai Uniónak a sporttal kapcsolatban, tudjuk, hogy nincs egységes szabályozása. De az alapelve mégiscsak az, hogy egy közösségnek a felelőssége, ez alatt egy ország vagy lokális közösségnek, hogy a tehetséges gyerekeket segítse abban, hogy a tehetségüket kibontakoztassák. Ez ilyen szép mondatként hangzik. Magyarán az, hogy gyerekkorában, tinédzserként, mondjuk egy 18 éves koráig adjuk meg azokat a lehetőségeket, hogyha valaki tényleg nagyon tehetséges, hogy be tudja futni azt a pályát, el tudja kezdeni a pályát. Ez nagyon fontos, hogy a tehetség kibontakoztatásában van felelősség egy közösségnek. Szerintem én nagyon egyetértek ezzel az elvvel, és szerintem igaza van ennek az elvnek, amikor ezt meghirdették. De utána már, hogyha valaki egy felnőtt sportoló lesz, dönts el, hogy hivatásos sportolóként akar élni, és akkor ugyanúgy, mint egy fodrász, egy kommunikációs vállalkozó, egy asztalos, bárki, menjen ki a piacra és próbálja ezt a tehetségét pénzre váltani, vagy pedig döntsön úgy, hogy nem, és akkor lesz belőle asztalos, fodrász, pincér és így tovább, és akkor más ágazatban egyébként gyönyörű emlékekkel a sportolásával kapcsolatban. Nálunk nem ez történik. Megjegyzem, sok helyen ez történik. Az történik, hogy elviszük 18 éves koráig a tehetséget, majd utána azt mondjuk, hogy a piac nem tudja eltartani, nem próbáltuk, vagy tényleg nem tudja eltartani, akkor közösségileg finanszírozzuk, mert az nekünk valamiért jó, és akkor mindig itt szokott a vita félrecsúszni, hogy ez miért jó, mennyibe is kerül, pont annyit kell-e támogatni, tényleg mindenben kell-e, tehát fizetéstől, ösztöndíjtól, felkészüléstől, versenyeztetés, mindent közösségileg finanszírozunk, gyakorlatilag az olimpiai sportágon, most a labdás sportágokat, plusz még olimpiai járadékot adunk, meg jutalmat is. Tehát, hogy ezt a teljes vertikumot kell-e finanszírozni a közösségnek, vagy csak egy szeletét, mondjuk a formaruhát az olimpiai kiutazásra, ebben ugye szélsőséges tapasztalat van Európában, meg szélsőséges gyakorlat van Európában. Mi mindent finanszírozunk a rendszerben. Szerintem ez nem jó modell, és szerintem az lenne jó, hogyha a tehetség kibontakoztatása után a sportolók és mögöttük álló menedzsment saját kockázatra folytatná a sportolást.
Azt látjuk, hogy Hosszú Katinka esetében a bevételekkel nem lehet probléma, mert számos saját szponzora van, nem is olyan szponzorok, amelyek csak filléreket áldoznak esetleg, és rengeteg pénzt is nyer azzal, hogy gyakorlatilag a világ összes közepes és nagyobb úszóversenyén, amelyen fizikailag lehetséges elindul, és sikeres.
Annyira sikeres, hogy nevetségessé teszi az úszó sportágat, mert hogyha valaki egy sportágban a kutyaúszástól a delfinúszásig mindenben ott tud lenni a topon, akkor az azt jelenti, hogy az a sportág értéktelen, hiszen ilyen ember nincsen. Hát azért látjuk, hogy azokat a sportágokat, ahol vagy a verseny struktúrával van gond, vagy tényleg a verseny zőkkel van gond, vagy ez nem komoly. Tényleg az a furcsa helyzet vár elő, hogy annyira sokat nyer Hosszú Katinka, hogy az ember azt mondja, az úszás az egy komolytalan sportágá vált, mert hogy egy ember minden vizet ki tud inni az úszodából.
Tegyük hozzá, hogy a hivatalos vélemény és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság besorolása alapján az úszás abszolút top sportág, tehát a legfelsőbb kategóriába tartozik.
Ezért mondom a versenyrendszereket, hiszen az azért az óriási dolog, hogy egy olimpián 3 aranyéremet tudsz nyerni, de nem 142-t, mint egyébként mondjuk Hosszú Katinka egy év alatt a különféle versenyrendszerekben nyert. Tehát azért azt tudnunk kell, hogy ezek speciális versenyük, ugye az amerikai ösztöndíjas úszónők nem minden versenyben tudnak elindulni, nem minden pénzdíjas versenyen tudnak elindulni, konkrétan egyen sem, mert akkor elvesztik az ösztöndíjukat. Még egyszer mondom, tehát ezeket leszámítva is óriási teljesítmény, és tényleg mindenki büszke lehet Magyarországon arra, hogy van egy ilyen sportolónk, aki ennyire sikeres a saját szakmájában.
Az ön véleménye szerint milyen hatással volt Hosszú Katika brendjére az a vita, amelyet az elmúlt bő egy évben az úszószövetségi vezetéssel folytatott, részben a nyilvánosság előtt, és úgy, hogy a különféle kommunikációjának a nagy része a Facebookon történt, tehát ritkán állt ki, vagy hogyha interjúban rákérdezett bármelyik újságíró, nagyon szűkszavúan beszélt a kérdésről.
Szerintem erősítette a márkáját, mert Gyárfás Tamásban nagyon sokan, akár egymással ellentétesen is, de valaminek olyan típusú szimbólumát látták, aminek a megdöntése, most ilyen szavakat használok, az számukra egy pozitív döntés volt. Tehát még egyszer, tehát azok az emberek, akik azt gondolták, hogy a Hosszú Katinka kontra Gyárfás ügyben a Hosszú Katinkának van igaza, nem feltétlenül ugyanazon érrendszerek mellett gondolták helyesnek Hosszú Katinkának a szerepvállalását, de mégis úgy élték meg, és helyeselték, amennyire én leveszem a közösségi médiából, vagy egyáltalán, ahogy én ebben foglalkozom, az ő szereplését, hogy jó és helyes volt az, hogy az úszó szövetség egy fennálló struktúrával szembe ment. Ugye miniszterelnök úr is többször utalt, hogy mi egy ilyen szabadságharcos nép vagyunk, tehát aki kivont karddal ront az adott struktúráknak az ebben az országban abóvó számíthat egyfajta szolidaritásra. Most csak félig visznek szántam és félreteszem, de mondom, ez inkább erősítette rendjét. Evel együtt azt látom, meg azt olvasom, hogy azért ennek az ügynek vannak olyan típusú leágazásai, amely azért persze nem feltétlenül erősíti a brandet, tehát azért egy idő után persze elkezd mindenki gondolkozni, hogy feltétlenül egy úszónőnek kell ezeket a harcokat vívnia, egy úszónőnek nem feltétlenül úszni, vagy nem inkább úszni kell-e. Ezt úgy érzékeltem, hogy ezt visszavették. Egy nagyon okos média és kommunikációs politika van a túlsóházas pár mögött, amit egyébként megint szintén jó látni, hogy egy Magyarországon azért a sportmenedzsment eljutott erre a szintre, hogy egy tudatosan tudnak formálni közvélemény, brandet tudnak építeni, merchandisinget tudnak építeni mögötte, közösségi médiát tudnak menedzselni. Tehát ebből lehet tanulni, és azt hiszem, én is kollégáim is használjuk ezt egyetemi eset tanulmányként.
Mivel lehetne még építeni Hosszú Katinka brandjét, akár 2017-ben?
Hát úgy, hogy a 2017-es vízes világbajnokságnak ő legyen a sztárja. Nyilván Magyarországon 42 darab aranyérmet nyerni, az olyan típusú ikonná emelni őt, ami nehéz überelni, és hát persze mennyire büszke lenne mindenki el. Most függetlenül, hogy mi a közszerepléshez való viszonyunk, azt mondja, hogy egy magyar sportoló a világ egyik legnagyobb sporteseményén világsztárként van jelen, és egy nyerő emberként van jelen, ez azért minden magyar büszkeséggel tölt el, és hát nyilván, ha az ő közreműködésével, tehát az ő arcával, kemény kampány arcával, az ott esetben Budapest kapja a 2024-es nyári olimpia rendezési jogát, tehát magyarán azonosítjuk, hogy Hosszú Katinkának elvilegben ennek hozzáadott értéke volt, akkor nyilván, ha lehet még fokozni, ezt tovább fokozza ezt a típusú média értéket.
Tegyük hozzá, egy jelenleg Hosszú Katinka arca nem szerepel sem a 2017-es vizes világbajnokság, sem a 2024-es budapesti olimpiai pályázat kampányában. Be kell vonni valahogy, vagy be kellene vonni?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen ha jól emlékszünk rá, azért a konfliktusok első szakasza az úszó szövetség és a Hosszú Katinka, a túlsóházas pár között pont a vizes VB szponzorálási, illetve archasználati joga volt, ahogy először ugye ingyen, aztán nem ingyen, aztán széttéptük a szerződést nagy nyilvánosság, én nem, ő, tehát széttépte a szerződést a nyilvánosság előtt. Ez persze innen kötelező rendkívül pikáns kérdés, hogy most miért nincs ott. Elképzelhető, hogy jól felépített kampányról van szó, és akkor egy második kör, harmadik körben jelenik meg az ő arca, de az egy izgalmas kérdés, és azt gondolom, hogy nem intim pistáskodás, az ember azt kérdezi, hogy tényleg mennyi pénz van e mögött, hogy akkor most keveset ígértek neki, mert akkor mekkora az árfolyam. Az egyébként tényleg izgat engem, hogy ma Magyarországon milyen árfolyam, ha egy valódi szponzor vagy archasználati jognak. Ha keveset ígértek, és ezért nem szerepel, akkor viszont miért nem áll ki ugyanúgy nyilvánosan, mint tette ezt az úszószövetség szemben, hogy akkor nekem keveset mondtak, ha ingyen vállalja, az is egy nagyon izgalmas dolog, az is egy nagyon márkaépítő tud lenni, de akkor miért nem vállalta ingyen a vizes VB arc szereplését? Szóval csomó izgalmas kérdés van, ami mondom, tehát természetes kérdések, tehát ilyen kérdéseket feltesz az ember, akkor mindjárt az van, hogy hú, ez ellenség, akkor ő ilyen, vagy ebbe abba a kategóriába van. Tehát semmilyen kategóriában nem vagyunk, az embereket érdeklik ezek a kérdések, és szerintem nem csak engem, sok embert érdekel, előbb-utóbb választ kapunk.
Kik lehetnek azok a magyar sport azok, akik ha nem is megközelíthetik, de legalábbis egy jó stratégiával felzárkózhatnak marketing értékben a következő években hosszú Katinkához. Azt látjuk, hogy most hatalmas az űr, elég megnézni a különféle újságok, internetes portálok címadási gyakorlatát, hosszú Katinkával gyakorlatilag bármit el lehet adni, és ez a termékekre is valószínűleg igaz, amelyeknek az arcát gyakorlatilag hosszú Katinka adja. Más magyar sportoló ennyire, sőt talán még felennyire sincsen szem előtt.
Nagyon kevés az a típusú összetevő, amiből egy sztárt fel lehet építeni. Az egyik biztos, hogy az, hogy nyerni kell. Nagyon sok megnyerő személyisége van a magyar sportnak, akiket ember a hétköznapi életből, vagy akár a médiumokon keresztül megismer, azt mondja, hogy ez egy csodálatos ember. De jó. És aztán elfelejtjük. A hosszú Katinka nem lehet elfelejteni, mert minden héten nyer valamit, egész fontos, hogy minden héten nyer egy tucatnyi aranyér, most nehogy gúnyolódásnak legyen bárki, tényleg nagyszerű ez a teljesítmény, amit ő tesz le az asztalra. Tehát ez a típusú dolog hiányzik. Tehát azért valakinek nyerni kell. Mondanám azt, hogy egy olyan sportág kell hozzá, ami kimagasló figyelemmel van, de az úszás ezért nagyon izgalmas, mert az úszás most kezd egy olyan típusú professzionalizálódáson végbe menni, mint például golf, a sí, a tenisz évtizedekkel korábban. De azért az úszásra még a mai napig nem úgy gondolunk, mint a tipikus professzionális sportágra, de hát mondjuk azért mondjuk az úszás iránti figyelem persze jóval nagyobb, mint mondjuk a pétanké, és egyetlen egy pétankos magyar sportolót sem akarok megsérteni. Elvvel, csak hát mások a média figyelme. Az úszás figyelme van, például egy kardvívó, aki nyer egy világkupát, vagy kettőt, aztán következő évben világbajnokságon harmadik lesz, az nem mérhető mondjuk ehhez a teljesítményhez.
Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. Már a véget ért az Ötkarika. Friss műsorral legközelebb jövő pénteken este 7:30-tól várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.inforádió.hu oldalon keresztül. Kollégám Dzsubák Tamás nevében is köszönöm figyelmüket, Farkas Dávidot hallották.